Egy igehirdetés sorozatban vagyunk hétről hétre. Pálnak a Galatákhoz írt levele van velünk, mint egy olyan levél, ami nagyon érdekes és aktuális mai keresztényeknek, nekünk is, akkor is, ha az a tévtanítás nem az a tévtanítás, vagy nem azok a dolgok, amivel mi küzdünk, de az evangélium valósága, az evangélium ereje jelenik meg benne, és az, hogy mennyire nem könnyű ezt megérteni és elfogadni, mennyire egyszerű az evangélium, és miben hív bennünket is döntéssel, miben állít nekünk is tükröt. A Galata levél tipikusan az a levél, amit így egyhuzamba kell elolvasni így este, tehát hogy, vagy bármelyik napszakban, tehát hogy így egyszerre elolvasni, és akkor értjük a különféle érveléseket, párbeszédeket, mikor kire hivatkozik. Most fel fogok olvasni 10 verset belőle, ami úgy fog elindulni, mintha így rákapcsolnál a tévén egy csatornára, és egy filmnek a 38. percébe lépnél bele, és nem érted, hogy ki az, akit keresnek. Tehát lehet, hogy egy picit így idegen lesz, és nem feltétlenül értjük meg rögtön, de remélem, hogy utána az igehirdetésben azért kialakul. Annyit még így bevezetésként, hogy az alaphelyzet, hogy van Galácia, ami Kis-Ázsiában található, egy térséget jelent, tehát nem egy konkrét várost, és ebben a térségben sok kis gyülekezet alakul ki, ilyen gyülekezet plántálás, vagy gyülekezeti hálózat van, és ezeket Pál gondozza, és ott felüti a fejét egy tévtanítás, aminek a lényege az volt, hogy hát ha keresztény lettél, akkor még utána bizonyos korábbi ilyen ószövetségi törvényeket is be kell tartani, és akkor lehetsz igazán keresztény, például, ha körülmetélkedsz, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és hogy Pál azt mondja, hogy hát ez nem helyes, mert ez visszarendezi a törvénybe, ugye a törvény alatti gondolkodásba az embert, és erre nincsen szükség. Péter apostollal is kerül ezzel kapcsolatban konfliktusban. Még egy dolog, aztán felolvasom már tényleg az igét, hogy Kéfásként említi ez a szakasz, de ez Pétert jelenti, így is hívják ugye Péter apostolt. Szóval Galata 2, 11-21. versig olvasom. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig megérkeztek azok, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett, vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: ha te zsidó létedre, pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogy kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Mi, akik zsidónak születtünk, és nem a pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Szó sincs róla. Mert ha ismét felépítem, amit leromboltam, saját magamat nyilvánítom törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adtam értem. Nem vetem el Isten kegyelmét, mert ha törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Miért van szükség a gyűrűre? Ez a kérdés forgott bennem, amikor évekkel ezelőtt elkövettem azt a hibát, hogy egy emblematikus trilógia középső részét kezdtem el nézni, és hosszú percekbe telt, mire rájöttem, hogy miért is fontos ez a gyűrű. Miért nevezi valaki a drágaságának? Ez nem is olyan szép, van biztos sok másik. Nem nagyon értettem, hogy mi az a nagy felhajtás, ami itt a gyűrű körül zajlik, tudnélik a gyűrűk urában. Enélkül az ismeret nélkül nagyon nehezen értettem, hogy ki miért küzd. Persze dramaturgiai szempontból izgalmas nem rögtön feltárni az alapkonfliktust, vagy az alapkérdést. Minden esetre a megértést a dolog nehezíti. A Galata levél gyűrű kérdését fontos értenünk, hogy jól értsük a levelet és az itt kibontakozó konfliktust. A gyűrű ebben a helyzetben a megigazulás. Ez az a kérdés, ami körül az egész levél logikája forog. Ez az a kérdés, amit újra és újra Pál apostol körüljár. A mai embernek még maga a szó is kihívás. Képzeljük el, amint megkérdezzük a buszon a mellettünk állókat minden átmenet nélkül. Mit gondolsz a megigazulásról? A megigazulás szó azt jelenti, hogy hogyan lehetek igaz Isten előtt? Hogyan lehetek tiszta előtte? Hogyan állhatok meg előtte? Hogyan felelhetek meg Isten standardjeinek? A történet, mármint az életünk vége szempontjából, ugye ennek nagyon nagy jelentősége van. Gondoljuk csak el, hogy foglalkoztat-e bennünket, bizonyára ez a kérdés, végül mi alapján fogja azt mondani Isten, hogy amit tettem, jól tettem, hogy a jó utat választottam, hogy bejártam azt az utat, amit rám bízott, hogy ember voltam, igazán ember. Mi alapján lehetek Isten előtt igaz és tiszta? Még a nem hívő emberekben is felmerül ez, és hallok ilyeneket nem hívő emberek szájából, a végén majd mindenki megkapja méltó jutalmát vagy büntetését, általában akiket nem kedvelnek, azok a büntetését. Vagy lesz valami végső igazságszolgáltatás, vagy legalább van valami karma, vagy valami ilyesmi. Szóval itt van előttünk ez a mostani szakasz, a Galata levél, és ez a folyamatos forgás e körül, hogy oké, de hogyan lehet az ember igaz, mit kell tennie ezért, és mindössze két pontban szeretnék erről beszélni, akik hozzászoktak a református igéletesek három pontjához, annak ez kicsit csalódás. Két pontban szeretnék erről beszélni, két szó. Az első szó a félelem. A fent említett kérdéshez, a megigazuláshoz ugyanis rendkívül sok félelem kapcsolódik. Gondoljunk csak bele, ki ne félne egy olyan bírótól, vagy vizsgáztatótól, vagy ellenőrtől, vagy auditvezetőtől, aki tényleg mindent átlát. Ki ne félne egy olyan Istentől, aki mindenről tud. Az összes létező gondolatról, szándékról, motivációról, mindenről. Gondoljuk el az előbb említett szerepekhez kapcsolódó helyzetben a legtöbbször az történik, hogy az ember megpróbálja megmagyarázni, eladni a dolgokat, mit miért tettünk, vagy miért nem tettünk, vagy ez amúgy nem úgy néz ki, a látszatot fenntartani. Nem tudom, mikor vizsgáztatok utoljára, de biztos nektek is volt olyan élményetek, hogy kiúsztatok egy tételt, amiről lövésetek nem volt, de nagy határozottsággal elkezdtetek beszélni valamiről a téma kapcsán. Nekem a történelem érettségém így zajlott, kiúsztam az adott tételt, amit megtanultam, de egy szó nem jutott eszembe erről, ezért elkezdtem mondani az előző tétel végét. Ugyanis ezt javasolta a nővérem, hogy így csináld, hogy kezd el nagyon határozottan mondani az előző tételnek a végét, majd néhány átvezető mondattal kezd el mondani, ha tudod, a következő tétel elejét. És a kettő átfedésében valahogy majd valahogy alakulnak a dolgok. Szóval a mindennapi életünkben is ismerhetjük ezt, hogy milyen az, amikor próbálunk fenntartani valami látszatot, és gondoljátok el, amikor Istennel van dolgunk, aki előtt így azt így felesleges. Tehát, hogy tényleg mindent átlát, és ettől az ember félhet. Mert hogyha ez tényleg így van, akkor nem nagyon lehet mentségünk. A törvény, amit az Isten azért adott, hogy megmutassa, hogy mi a jó és a rossz, a bűn hatalma és ereje miatt az ember számára fenyegető valósággá lett. A betartása hihetetlen fontossá vált az Ószövetség emberének, és a törvény be nem tartása pedig egy nagyon félelmetes és rossz dolog. Az Ószövetség gondolkodásban ott volt a törvény, és természetesen az áldozat is, amit be kellett mutatni, de nagyon mély beidegződésé vált azoknak az embereknek és azoknak a keresztjének, akik ezt a tévtanítást behozták abba a gyülekezetbe. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy nem biztos, hogy gonosz emberekről van szó, akik csak kavarni akartak ezekben a gyülekezetekben, hanem hogy nagyon sokszor ez összekeveredik valamilyen fajta jó szándékú törekvéssel. És nagyon sokszor egy félelemmel. Figyeljetek, ennyire egyszerű az evangélium, hogy Jézusba kell hinni. Azért néhány törvényt meg kell tartani. Isten azért nagyon szigorú. Azért bizonyos dolgokat még ezt hozzá kell kapcsolni, azért nem lehet ezt ennyire könnyedén venni. Félelemből való cselekvés, és félelem a rettenetes Istentől, aki nagyon-nagyon szigorú. Valahol Pál ezt leplezi le, és egy ilyen helyzetet említ, amikor Péter apostol félelemből dönt. Péter, származására ugyanúgy zsidó volt, mint Pál, az antiochiai gyülekezetbe látogat. Az antiochiai gyülekezet egy ilyen nagy missziói központ volt, ma így mondanánk, zsidó, nem zsidó származású keresztényekkel egy ilyen nagyon jó, onnan küldték ki a missziói utokra az apostolokat, tehát ez ilyen igazi, ilyen nagyon intenzív, nagyon jó gyülekezet volt. És ott együtt esznek a testvérekkel, mindenféle hátterű emberekkel, hogy a zsidó ember nem ült oda alapvetően étkezni egy nem zsidó emberrel. De Péter apostol, meg a többiek is keresztényként leülnek. És megjönnek a jeruzsálemi testvérek, akik a zsidóból lett keresztényekhez tartoznak, és Péter realizálja, hogy ezt lehet, hogy ők nem fogják érteni, hogy megbotránkoznak, meg ebből baj lesz, megijed, és elhúzódik az asztaltól. Ez egyetlen probléma, hogy ezt mindenki látja. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy ez van. És gondoljátok el, hogy hát Pál nem mond semmit, micsoda keserűség és micsoda fájdalom lehetett volna mondjuk a pogányból lett keresztényeknek, hogy ja, ez így megy? Ja, hogy szinteződünk. És ehelyett Pál nem azért, hogy így ledorongolja, így vagy rosszat akarjon neki, vagy hogy így fölőkerekedjen, de így elmondja Péternek, hogy Péter, nem a törvényből igazolunk meg. És ha te már nem tartod meg a törvényeket, mert már Krisztusba hiszel, akkor ezt a törvényt miért akarod most betartani, hogy nem akarsz együtt enni pogányokkal? És mindezt félelemből fogadóan. Nekem ezt rendkívül felszabadító olvasni. Ha Péter apostol, aki azért látott egy-két dolgot közelről, fél, akkor ez engem megnyugtat. Hogyha küzdök néha félelmekkel, vagy ilyen beidegződésekkel, akkor ja, oké, akkor Isten ebből ugyanúgy meg tud szabadítani, és egy ilyen nagy ember is egy ilyen dolgot átélt, és hogy félelemből így hirtelen döntött. Pál kimondja ebben a kontextusban, hogy a törvény által, a törvény megtartása révén senki nem igazolhat meg, és nem üdvözül. Ezért nem érdemes erre az alapra építeni. Nagyon sok nem keresztény egyébként ezért adja visszataszítónak a kereszténységet, mert azt mondja, hogy a vallás egy félelemvezérelt élet. Félek az isteni büntetéstől, ezért megpróbálok nagyon jó ember lenni, betartok valamilyen fajta szabályokat, és közben pedig azért félek és szorongok, hogy nehogy lecsapjon rám az ítéletes Isten, akinek azért elég kemény törvényei és elvárásai vannak. Fordítsuk most kicsit magunk felé a kérdést. Látjuk itt ezt a működést, látjuk Péternek ezt a félelem vezérelt működését, és nagyon őszintén tegyük fel magunknak a kérdést, mik azok a félelmek, amelyek ilyen reflexzerűen is tudnak bennünket meghatározni és mozgatni. Lehet, hogy nektek is egy kicsit Péterhez hasonlóan ez a másoknak való megfelelés ott van, hogy tényleg mit gondolnak rólunk mások. És nem nagyon hallok olyan beszélgetéseket, mikor ezt így feltárjuk egymásról, hogy te hallod, engem annyira foglalkoztat, hogy mit gondolnak rólam mások, de ezt nem valljuk be egymásnak nyilván, még magunknak sem. De gondoljátok el, hogy mennyire természetes az, hogy nyilván, nem tudom, megszerzünk dolgokat az életben, elérünk valamit, és mennyire jó érzés valakivel úgy megosztani, csak úgy elmondom az örömömet, és közben várom azt, hogy kapjam a visszajelzéseket, hogy és egyébként fú, mit értél el, azta, és hogyha ez nem jön úgy, akkor az kellemetlen. Vagy gondoljatok egy fontos eseményhez kapcsolódó Facebook bejegyzésre például. Felrakod a bejegyzést, felrakod a képet, akármi, és vársz. Az első egy óra a legkritikusabb. Akkor hozza fel az algoritmus, ugye, és akkor így nézed, hogy fú, hogy jönnek rá a lájkok, hogy nem kirak szívecskét, kirak ölelős, meg nem tudom. Így az első egymás főre mondjuk, tehát akkor megy is statisztikailag is föl, aztán utána szépen így megy le egyre kevesebben. Mi lenne, ha valaki kommentelni, akkor újra felhozná az algoritmus, akkor megint felhozza, és akkor már eltelik néhány nap, ez most már nem fog növekedni, és akkor így, azért nagyon-nagyon fontos, hogy ott mi történik. De lehet, hogy valakinek nem a másoknak való megfelelés, hanem a valamiből való kimaradás a legnagyobb félelme. Ez a FOMO, ez a kifejezés, ez a fear of missing out. Kimaradok valamiből. Úgy telik el az élet, hogy nem vagyok ott mindenhol. És különösen bizonyos dolgokból nem maradhatok ki. És ez nem csak, hogy hát persze én is szeretnék sok jó dologba részt venni, de hogy amikor ez félelemmé válik, hogyha nem vagyok ott azon az előadáson, koncerten, abban a közösségben, abban a társaságban, azon a helyen, akkor ez valami rettenetes dolog lesz. Vagy nagyon leegyszerűsítve, valószínűleg a legtöbbünket érinti. A haláltól való félelem, az elmúlástól, az öregedéstől, az egyedülmaradástól való félelem. És miért hozom ezeket ide, és miért tágítottam ennyire általánosan ki ezt a kérdést? Azért, mert nagyon sokszor ezekre a félelmekre az a válaszunk, hogy ezt így rávetítjük az Isten kapcsolatunkra, és elkezdünk nagyon teperni Istennél. És nagyon meg akarunk felelni, és valahogy őtőle is elkezdünk félni. Be kell lássuk, hogy a félelem egy iszonyatosan nagy erő, ami akár tudattalanul is befolyásolhat, meg motiválhat. Persze néha jó, hogy van, mert például veszélyektől is a félelem óv meg. De nagyon nagy erő, és valahogy tartsuk ezt Isten jelenlétében. Nem mondjuk ilyen könnyedén, hogy ó, hát én nem félek. Mert hát a második pont, a második szó, amit szeretnék behozni nektek, ez a szeretet lesz. Mert a megoldás a félelmeinkre és a félelem vezérelt működésre, akár az Istennel való kapcsolatban, a megigazulásban, akár a mindennapokban, az nem az, hogy rádolgozunk, hogy ne félj. Képzeld el, kiállnék ide, és elmondanám, hogy milyen nehéz dolog ez a félelem motiváltság, majd azt mondanám neked, ne félj. Mondhatod magadba, kösz, erre még egyáltalán nem gondoltam. Vagy annyira szeretem, amikor valaki elmondja, hogy is szokták a Szentírásban, 365-ször le van írva, hogy ne félj, minden napra jut egy ne félj. Nem tudom, hogy ezt kiszámolta meg milyen programmal, de elhiszem neki. Minden esetre nem abban van a megoldás, hogy kitapétázunk a lakásunkat ilyen ne félj, nem tudom, igékkel. Az ige alapján azt látjuk, hogy nincs más út, mint akár az Istennel kapcsolatos, vagy bármilyen szempontból szembenézni a félelemmel. Szembe menni vele, közel engedni magunkhoz, és meghalni. Ezt olvassuk a Galata 2.20-ban. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiába való hitbe élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Két dolog jutott eszembe legelőször, amikor ezt az igét elővettem. Az egyik egy jó barátomnak a mondata, amit szokott mondani igehirdetést hallgatva, hogy a lelkészek hajlamosak így kilőni egy-egy ponton, ami azt jelenti, hogy felvetnek egy problémát, meg a valósághoz ezért egész közel vannak, és egy olyan megoldást hoznak rá, ami egy ilyen szuper spirituális dolog, és így feladnak egy akkora leckét, hogy jó, akkor van egy probléma, és ezt old meg így, és akkor Krisztus fog benned élni, és mondanak 3-4 mondatot, amivel ilyen óriási távolságba lökik a megoldás, és oké, de csak az első lépést magyarázd, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ez így elsőre. Megpróbálok nem így jelen lenni ebben. A másik, ha ezt az igét elolvasom többször figyelmesen, a szóhasználat kicsit ijesztő lehet, főleg aki segítő foglalkozásban van, az azt mondja, hogy hát ez egy kicsit egy ilyen kezdődő, vagy már javában kivontakozó személyiségzavar, amikor valaki azt mondja, hogy nem én élek, hanem valaki más él bennem. Hát elkezdenék aggódni, hogy ezt ugye nem ebben a kontextusban hallanám. Hát valaki azt mondja, hogy én már meghaltam amúgy, nem is én élek, de amúgy élek. Ugye? Ezért ez kicsit zavaros is lehet. De nem erről van szó. Az út, ami előttünk van, az az, hogy a félelemmel való megküzdéshez valóban meg kell halni. De az út, az nem más, mint a szeretet. A Galata levél szíve, ennek az igének a vége, és ezt is hátulról lehet megérteni. Krisztus szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez állít. Az Istennek való megfelelés, a megigazolás, az örök élet és a mindennapjaink, a működésünkkel kapcsolatos félelmekre nézve, a megoldás ebből a pontból indul ki. És ezt kérlek, akkor is engedd közel magadhoz, ha 50 000-szer hallottad, ha ebben nőttél fel, ha minden aranymondást ismersz, mert úgy szerette Isten a világot kezdetűtől elkezdve, ami arról szól, hogy az Isten mennyire szeret téged, és azt mondod, köszi, de akkor hogy érhet ennyi csapás és ennyi nehesség? Lehet, hogy ellentmondásos. Lehet, hogy életedben először hallod. Hadd mondjam neked, hogy a Szentírás tanúsága szerint Isten nagyon szeret téged, és ezt újra és újra el akarja mondani. Tudjátok, mi a durva ebbe az igébe? Hogy nem arról van szó, hogy drágám, majd ha teljesíted a sztenderdjeimet, majd ha megteszed azt, amit kérek, akkor majd szeretni foglak. Ez egy feltétel nélküli szeretet. Abban az állapotban, ahogy vagy, ahogy most itt ülsz, amilyen hét van mögötted, amit tettél, akármilyen bűnben vagy, akármilyen elveszettségben, akármiben, most az Isten téged szeret. És ez nem az én lelkesítő beszédem, hanem ez van előttünk az igében, és ez a Szentlélek tudja elpecsételni bennünk. Abban az állapotban, aki vagy, amivel küzdesz, nem bizonyos részeidet szereti, mint a legtöbb ember, aki azt szereti, amikor nem tudom milyen vagy, de a nyűgös, fáradt és bosszús, vagy éppen a kiabálós részedet azt nem szereti. Az Isten teljességében úgy, ahogy vagy, mindenestől azt mondja rád, hogy szeretlek, én téged szeretlek. Ezért küldte el Krisztust, ebben mutatta ezt meg. Nem pillanatnyi lelkesedés, hanem cselekvő szeretet. Kifizette, érted, Jézus az ő halálával az árat Istennek, a bűneid büntetésének az árát. Ez a megigazolás kérdésének a szíve. Azért felesleges, gondold el, valaki kifizeti a tartozásodat, te még mindig törlesztesz a banknak. Nem kell? Mert Jézus kifizette a bűneid büntetését. Egy kép jutott eszembe, mikor ezen a ponton jártam az igehirdetés írásában. Hát már legalább 20 évvel ezelőtt volt, egy vidéki gyülekezetben jártunk, és egy nagy ilyen evangelizációs nap volt, olyan volt, mint egy ilyen mini, ez az a nap, fel volt állítva a falu főterén egy nagy sátor, és akkor ez még ilyen új dolog volt Magyarországon is. 2 óránként jöttek a különféle ilyen dicsőítő csapatok, volt evangelizáció, igehirdetés, imaszolgálat, minden ilyen nagy dózisba, közben gyerekfoglalkozások, és hát mi teológusként ott voltunk segíteni, ez jó pár száz kilométerre volt innen, és kivonultak oda, nyilván egy nagy falu, a faluban egy nagy közösségi ünnep volt, hát kivonultak az árusok is, némely árusok volt, büfés, meg lehetett venni a játékokat, meg édességeket, ilyen kis fagyiskocsi, és jó is volt, az emberek vásároltak. Lelkésznek volt jó pár gyermeke, és a legidősebb gyermeke egy ilyen 7-8 éves forma kislány lehetett, utóbb rekonstruálva az eseményeket, azt csinálta, hogy ő elég hamar felfedezte, hogy ott a büfében egy csomó jó dolog van, oda ment a büféshez, és nagy határozottsággal azt mondta neki, hogy apukám itt a főnök, és így kérek egy kólát, majd ki fogja fizetni. És a büfés meg megbízott benne, ismerte is a helyi lelkészt, és adta neki az üdítőt. És ez így elindult reggel, a gyerek észrevette, hogy ez működik, és ezt így csinált a napközben. Mindenféle dolgokat a büfében így vásárolgatott. Egy idő után átment a játékostanthoz is. Egy idő után, mint kiderült, bevont többeket, tehát hogy a büfés részben másokat is meghívogatott. És hogy így ennek a, de képzétek el tényleg, hogy ennek a napnak a sodrásába, az örömébe, az eseménydússágába, tehát hogy ez ilyen természetesen folyt, és így egyre jobban örvénylet. És aztán elkezdett közeledni a napnak a vége, amikor már pakoltak az árusok, és ez a gyerek valamit ebből az egész dologból realizált, és megint egy utólag így rekonstruálva, hogy így elkezdte kerülni. Az apja azt vette észre, hogy a gyerek kerüli őt. Tehát, hogy így nem néz a szemébe, meg így elfut, meg nem tudom micsoda. És akkor volt egy pont, ahol már ezt nem lehetett így tovább vinni, és ez a kislány, akiként azóta lelkész lett, nem emiatt, ez a kislány, hát így oda ment az apukájához, hogy odaállt elé minden bátorságát összegyűjtve, és a következő dolog történt, az apukája átölelte, ennek voltunk ugye a tanúi, és azt mondta neki, hogy mindenki van fizetve. Ez a szeretet. És ebben az a durva, tudjátok, hogy kívülről én azt mondanám, pedagógusként, meg akármilyen felnőtt emberként, hogy hát azért ne adjuk ezt ilyen könnyen. Hát egy kis tanítás, hogy édes lányom, ha még egyszer ilyet csinálsz. Vagy, hát azért fizessél ki a zseppénzedből valamit ebből, nem? Vagy, és sorolhatnám azokat a dolgokat, ami így jön, nem? Hogy így, tehát így tanítsuk, tehát hogy nehogy újra megcsinálja. Na, büdös kölyök, meg azért dühös is lehetek rá. Tehát, hogy, de nyilván a saját gyerekemre gondolok, akkor ugyanezt tenném valószínűleg, mint ő. De kívülről én ezt nem tudtam volna megtenni. Értetlenül álltam ez iránt. Szóval miért hoztam be ezt a példát? Ha egy ember a saját gyerekét így tudja szeretni, akkor mennyivel hatalmasabb az Isten szeretete irántunk. Na, és ez teljesen abszurd. Teljesen értelmetlen. De mégis ez a mi történetünk. És itt ma ezen az Isten tiszteleten ezt a szeretetet ragadhatod meg, és azt mondhatod, Uram, még alig értem meg, nem is értem meg mindenféle, de hogy elhiszem, el akarom hinni. Lépek egyet e felé, és elfogadom ezt a szeretetet, és akkor lehet ez különösen nehéz neked, ha ezt nem így tapasztaltad a földi emberektől, vagy szülőktől, vagy akárkitől. De ez a mennyei Atya szeretete. Ki van fizetve. És hogyha ebbe a szeretetbe belemártózunk, ebbe beleengedjük magunkat, akkor, és ezt értsétek jól, meghalunk a saját erőfeszítéseinkből való megfelelésnek. Ezután ki akar megfelelni? Ezután ki akar megdolgozni ezért? Nem kell megdolgozni érte. Hálából persze élek Istennek, és szolgálom őt, meg magasztalom őt. De meghalok a saját erőfeszítésekbe való megfelelésnek. A félelmeinket leleplezi mindez Isten előtt, és keresztre feszíti őket. És nemet mondhatok mindarra, ami elválaszt az Istentől. Leginkább pedig azt jelenti, hogy nemet mondok az élet görcsös megtartására. Mert a megigazulásnak az a része, amikor az ember törvények betartásával, vagy bármilyen szabály betartásával akar Isten előtt igaznak lenni, az igazából egy félre sikerült kontrollfunkció. Hogy azt gondolom, hogy tudom ezt irányítani. Félelem vezérelt, de biztonságosabb. Mert azt mondom, hogy én valamit megtettem. Ugye? Ebbe én irányítok. Ha az Isten szeretetének így átadom magamat, akkor ezt a legkevésbé sem tudom irányítani, és akkor ebben a kapcsolatban én követővé és tanítványjá válok. De ebben van a feltámadás, és így érti Pál, hogy élek többé nem él, hanem Krisztus él bennem. Kettős állampolgár vagyok. Egyrészt itt ezen a földön élek testben, de másrészt Istenhez tartozom. Mennyei állampolgár vagyok. Isten adja meg nekünk mindannyiunknak, hogy így a Krisztus szeretetéből táplálkozó életet élhessünk, akik gyógyulnak és másokat is gyógyítanak. És egy csodálatos, hogyha Krisztus él bennem, akkor már nem kell azt mondanom, hogy nem félek egyáltalán, hanem ha mégis jönnek a félelmek, akkor ebben a szeretetben ez elhordozható. És elmondhatom, látod, Uram, megint félek. De visszatérek a te szeretetedhez. Nem kell azt mondani, hogy ez már nincs, hanem Isten jelenlétébe hozható mindaz, ami van. Krisztusban, a benne való hitben hordozható el a valóság. Isten erősítsen bennünket, és vonnom bennünket ebbe a szeretet kapcsolatban. Amen. Válaszadós Isten tiszteleten vagyunk, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon interakcióba is léphetünk, és válaszolhatunk arra, hogyha valami megszólított bennünket. Három válaszadási lehetőség van. Van két szimbolikus cselekedet és egy konkrét válaszadás. A szimbolikus cselekedetek a kő és a kereszt. Egy követ, oda mehetünk és letehetünk a keresztnél. A kereszt, Jézus kereszt halálának a jele, a jelképe, és ő halt meg a mi bűneinkért, betegségeinkért, terheinket hordozta így. Amikor egy követ leteszel, bármilyen olyan bűnt, terhet, letehetsz, ami ezt szimbolizálja, és akár itt is maradhatsz imádkozni valahol. Ugyanígy a gyertya majd mindjárt meg lesz gyújtva ott a zongoránál, az a nagy gyertya is, meggyújthatunk egy gyertyát, nem a halottakért gyújtjuk a gyertyákat, hanem a reménységet kifejezve, bármilyen dologra az életünkre nézve, imádkozva valakiért, hogy Jézus fénye áradjon be az ő életébe, és ismerje meg őt, és ott is, ha kimész, és ezt megteszed, ott maradhatsz nyugodtan elől imádkozni. Hátul pedig az imaszolgálat lesz, ha szeretnél kérni egy imádságot, hogy hordozzunk valamiben imádságban, akkor oda jössz, megosztod, és imádkozni fogunk, érted? Közben dicsőítésben leszünk együtt, és egy pár szóban szeretnék ezért imádkozni, és így folytatjuk az Isten tiszteletet. Úr Jézus Krisztus, a te szeretetedben és jelenlétedben hordozható el, annak a valósága, ami félelmetes, ami fájdalmas vagy igazságtalan, és arra kérlek most, hogy jöjj, és te pecsételd el ezt mindannyiunk szívében, azokében is, akiknek ez hihetetlen, vagy akiknek már fásult a szíve lelke, vagy azt hiszik, hogy ez kevés, vagy egyszerűen nem éri el őket. Érj el bennünket, Urunk. Jézus nevében kérünk. Ámen. Magasztalunk téged, és hódolunk előtted, Urunk. Azokban a pillanatokban, amikor emberi szavakkal, meg képzelő erővel a te végtelen irgalmadba tekintünk, akkor ez nem csak lenyűgöző, de lenyugtató békességet adó. És annyira köszönjük, Urunk, hogy a veled való kapcsolat az nem csak ennyi, és nem csak ezek a pillanatok. És most azért kiáltunk, hogy amikor a bűnnek bármilyen formájával, vagy a félelmekkel küzdünk a mindennapokba, emlékeztess, hogy a valóság ez, hogy benned szabadok vagyunk. Hogy a valóság az, hogy semmi nem választott el a szeretetettől, hogy hűséges vagy. És kérünk, Urunk, hogy a környezetünket is töltsd el. Imádkozunk most különösen is a családjainkért, a családtagjainkért, környezetünkért, a főnökünkért, a munkatársainkért, és könyörgünk azokért, akik miatt mi szenvedünk, Urunk, akik a feltételeikkel, meg a félelemkeltésükkel bennünket tartanak olykor fogva, vagy sebeztek meg, hogy szabadíts meg ebből, segíts ezekből kilépni, távolságot tartani, segíts megbocsátani, és segíts abba, hogy ne ismételjük mi is, ne adjuk vissza azt, amit kaptunk. Imádkozunk, Urunk, Gazdagrétért, Budapestért, a városunkért, az országunkért, hogy a te szeretetet hadd lehessen valóságos minél több embernek. Krisztusért hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.